Ez a mai evangélium, most néztem csak, de azt látom, hogy nagyon ideillik abba, amit egyébként elterveztem, hogy mondjam. Rádül ezekre a galileaiakra itt a torony, és akkor Jézushoz fordulnak ezek az emberek, és ő néhány magyarázatot fűz hozzá ezekhez az eseményekhez. Azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak ezek, mint a többi ember? De itt a lényeg, mondom nektek, ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. És ez a nagy kihívás számunkra, engesztelők számára, hogy látjuk azt, hogy sokan vannak, akikre rá akar dőlni ez a torony, ahogyan rádőlt Siloámban ezekre az emberekre, és megölte őket. De mivel nem akartak bűnbánatot tartani, ez, és ha így ér minket a halál, akkor az bizony nagy veszedelem, mert a kárhozat is a következménye lesz, lehet. És az engesztelőknek épp ez a legnagyobb feladata, hogy minél több embert megóvjanak a kárhozattól. És amikor többször is szó esett már az itt létünk folyamán is, hogy bizony itt komoly háborús fenyegetésekben él az ember, vagy az iszlám hódításnak az árnyékában, amikor bizony nagyon sok emberre rázódulhat egyik pillanatról a másikra, életük minden terhe utolérheti őket a halál, és lehet, hogy még idejük sem marad arra, hogy bűnbánatot tartsanak. Épp ezért kicsit arra szeretnénk ráirányítani a figyelmünket, hogy lássuk egyértelműen azt, ami azért, ha az ember rádiót hallgat, meg tévét néz, vagy pláne válogatottan internetet olvas, és próbál utána járni annak, hogy mik is vannak a mai világban, akkor látja a dolgokat. Mi az a szellemi, politikai légkör, amely körülvesz bennünket, amit a legtöbb ember érez a bőrén, és helyesen is lát. Az egyik az iszlám áradat, amely elnyeréssel fenyegeti Európát. Egy ilyen képet láttam, Európát jelképezőt néhány ember, és egy óriási nagy ilyen bálna, ami mind emberekből áll, elnyerni fenyegeti Európát. Ez az egyik, a másik egy világháborús fenyegetettség. És a kettő nem független egymástól, hanem szorosan egymáshoz fonódik. Főpapjaink közül az egyik legtisztábban látó és véleményét fel is vállaló, ki is mondó főpapunk Márfi Gyula veszprémi érsek. Több vele készült interjúban elmondja azokat, amiket a legtöbben tudunk, de mégis fontos, hogy ezek egy főpapnak, egy érseknek a szájából hangoznak el. Egyik alapkijelentés, amit itt már mondtam, hogy az iszlám áradat elnyeréssel fenyegeti a már csak nyomaiban keresztény Európát. Ők akarnak integrálni bennünket, de ez az integráció számukra azt jelenti, hogy uralni akarják Európát, és uralni akarják az egész világot. Nem olyan fajta integráció, amit a kereszténységen felnőtt Európa írt integráción. És hozzáteszi Márfi érsek úr, hogy ez nem döntés vagy belátás kérdése számukra, hanem a hitükből következő parancs, mert igyekeznek sikerre vinni a dzsihádot, ez a muszlim világ kultúrájának az alapköve, meg is magyarázza, hogy mi ez. A dzsihád az iszlám vallás terjesztésére tett erőfeszítés jelenti, és minden eszköz megengedett számukra ennek érdekében. Az erőszak is, a háború is, a gyilkosság is, a kétszínűség is, az ennek érdekében hozott törvények is. Minden országban, ahol a muszlimok többségbe kerülnek, fokozatosan megszűnt a kereszténység. Törökországban ma 0,3%-a nem muszlim vallású lakosoknak az aránya. Tehát még ebben a 0,3%-ban is csak egy részt képviselnek a keresztények. Ez vár egész Európára. Nem akarom dramatizálni a helyzetet, mondja az érsek, de szerintem megszűnik Európa. 100 év alatt? 500 év alatt? Csak az a kérdés. Ezek az emberi kilátások. Vannak körök, akik egyszerű népvándorlásról beszélnek, és felteszi a riporter az érseknek a kérdést, vajon ez a véletlen műve, vagy magasabb szintű politikai akarat érvényesül? Magasabb szintű politikai akarat, válaszolja az érsek. Az iszlám csak eszköz a játszmában. Az Amerikát is irányító politikai pénzügyi körök gyenge és alávetett Európát akarnak. És a baj azt teszi hozzá az érsek, hogy az európai liberalizmus ebben a folyamatban véli megtalálni a számítását. Az európai munkáltatók olcsó munkaerőként tekintenek a migránsokra a minél nagyobb profit reményében, és ennek kedvéért eladnak mindent. Ezek a pénzügyi hatalmi körök provokálják az USA-n keresztül Oroszországot is, és rá akarják Európára szabadítani. Ez a háború sajnos bármikor kirobbanhat, ennek sok jelét látjuk. Több európai kormány élen a németekkel felszólította lakosait, hogy legyen alapvető élelmiszerekből több napra való tartalékuk. Vagy az egyik legfrissebb információ, az oroszok már hazahívták diplomatáik családtagjait az európai országokból. Egyéb jelei is vannak sajnos ennek a kirobbanó félben lévő háborúnak. Aki nyitott szemmel jár a világban, és nem csak a hivatalos hírforrásokat nézi, hallgatja, az érzékeli ezt. Tehát akár azt is, abból is kiolvasható egy Orbán Viktor beszámolójából is, hogy most mik voltak, mikről tárgyaltak ott az európai miniszterelnökök a legutóbbi napokban. Ez az, amit józan ésszel, odafigyeléssel is lehet látni. Ugyanakkor ezek mellett proféciákban, üzenetekben is figyelmeztetnek erre a veszélyre minket az égiek. Azt tudni kell persze, hogy ezek a proféciák, üzenetekben mindig benne van az, hogy abban ott lehet tévedés is, vagy az a személy, aki azt közvetíti, belevegyülnek a saját gondolatai is. De azért ezek jó része egymással összhangban van. Néhányat említek csak most ezek közül, amiket éppen mi engesztelők kaptunk, és amik fönt találhatók, ezek nagy része az engesztelők lapján. egy Terézia nevű látnok, aki semmit sem tudott egy jó ideig a Szent Anna rétről, hanem elkezdtek hozzá szólni az égiek, ezt kaptam. Még sosem volt ilyen sürgető a kápolna megépítése. Azt láttam, hogy nagy vihar készülődik, az iszlám vihara. A szűzanya azt mondta, ők is gyermekeim, de tévednek. A gonosz megfertőzi a lelküket. Igen, ő minden embernek az édesanyja. Azt kérte, hogy építsük fel a kápolnát. Mint Kapisztrán a török ellen, úgy védi majd hitünket az iszlám áradattól. Csodás események, zarándoklatok, gyógyulások történnek majd ennél a kápolnánál. Ugyanakkor azt is mondta szűzanya, hogy semmiféle veszedelem nem érheti földemet, mármint Magyarországot, ha megteszitek, amit oly régóta kérek. Építsétek meg a templomot vagy kápolnát, s elkerülje földet a közvetlen háború. Menedékei lehettek így a népemnek. Kezdjétek el az építkezést, már a kezdet is elég, kőről kőre, imáról imára. Az imádság ne szűnjön az ajkotokról, de néha egy fohász is elég, csak Isten felé forduljon a lelketek. De erre még kitérek a végén a kápolnára, hogy milyen fontos az azért való imádkozás. Egy másik látnok szerint iszlám hitű emberek összeesküdtek, hogy kiirtják a kereszténységet. Ezt látta látomásban. Meg is indultak Európa országai ellen, sokfelé komoly pusztításokat végeztek, de Magyarország határainál valami megállította őket. Többször kaptuk már azt, hogy a szentjeink, angyalaink védik a határainkat, de a védelmük hatékonysága a mi imáinkon is múlik. És ez az, amit nagyon újra meg újra szemünk elé kell állítanunk. Ugyanez a gondolatnak, ennek a gondolatnak, hogy jönnek és letiporják Európát, a lehetséges megvalósulását is látta képi formában Mária Magdolna. Idézem, a megváltó számtalan római katolikus templom elé vezetett, és fájdalommal néztem, hogy a templomok tornyairól leszették a kereszteket, és a templomokon belül már nem volt semmi, és nem volt ott az oltári szentség. Mielőtt bementünk az egyik templomba, láttam, hogy a városokból és a falvakból az emberek kivándorolnak, és a hegyekbe menekülnek. Ennek az volt az oka, hogy a migránsok sokasága elvette az otthonaikat, és üldözték mindazokat, akik nem térnek át az ő vallásukra. Egyik tehát az iszlám fenyegetettség, ez a világháborús veszély is ott szerepel a látomásokban. Az előbb említett Teréziánál ez szerepel. Az emberiség megáltalkodott a bűnökben, már nem sokáig tartható vissza a büntetés. A nagy háborút nem sokára bejelentik. Akkor támad nemzet nemzet ellen, ember ember ellen. Az ocsú elválik a búzától. Forgószélként söpör végig a félelem a világon. Az természetes, hogy egy világháború mindenkit rémületbe ejt, de a félelem mégsem szabad, hogy urrá legyen rajtunk. nagyon sok égi üzenetben ez szerepel. Ne féljetek, akik hűségesek vagytok hozzám, minden kegyelemben és gondviselésben részesedni fogtok. Ez tehát, ami úgy legközvetlenebbül is látszik, megerősítve még ilyen látomásokon keresztül, ennek az utóbbiban most nem idéztem ezt a részletet, de még az is szerepel, hogy rakéták indultak, ami félelmetes volt, de ez a látnok azt látta, hogy mintha az oroszok védelmeztek volna minket. Hát sok minden lehetséges, ezekben nem menjünk bele további részletekbe. Inkább ez a kérdés a fontos, hogy mit tehetünk mi engesztelők ebben az egész világra ránehezedő apokaliptikus viharban. Akinek ez a feladata, azok, akiknek ez feladata, azok munkálkodjanak a kápolna építésén. Hallottuk, még sohasem volt ilyen sürgető a kápolna megépítése, és éppen ezek miatt, a fenyegetettségek miatt. Ugyanakkor hozzátehetem ehhez, picit belülről látom ezeket a dolgokat, hogy reménykeltő fázisba került az építkezésnek az ügye. Ennek a részleteiről egyelőre még célszerű inkább nem beszélni. De hogy ez sikerüljön, ezt is nagyon meg kell támogatnunk imával. Aztán munkájuk, ez az egyik feladat, hogy munkálkodjunk a kápolna építésén, ne a magunk feje szerint, ne mindenféle partizán akciókkal. Ha bárkinek van ezzel kapcsolatban gondolata, vagy úgy gondolja, hogy tenni akar valamit ez ügyben, akkor azt irányítsátok hozzám, vagy az engesztelő mozgalom vezetőihez, Köteles Lászlóhoz. A másik fontos feladat mindnyájunk számára, hogy munkáljuk mindnyájan az egységet minden szinten. Engesztelődjünk ki szüntelenül egymással. Ne hagyjuk, hogy a gonosz kicsinségekkel, legtöbbször úgy teszi, semmiségekből esünk egymás torkának, hogy ezt tehesse velünk. 10 éve annak, hogy itt volt ez az első kiengesztelődési találkozó, a kiengesztelődés ügye nagyon fontos továbbra is a magyarságon belül, a családokon belül, a vallások között, nemzeten belül, meg nem szűnő állandó feladat ez, hogy ahogy ezt tehetjük, ezt tegyük a magunk eszközei szerint, és főleg imádkozzunk ezért folyamatosan. Szűzanya azt is ígérte, hogy figyelemmel kíséri a kápolna sorsát, és váratlan segítséget küld, figyeljünk erre. Azt is kérte, és ezért idézem ezt most itt, hogy azok között, akik ezt a kápolnát akarják, ne legyen széthúzás. És az engesztelők között is, a legkisebb csoportunkon belül is, ne legyen széthúzás. Járjunk utána ennek, beszéljük ki, ha valami nehézségünk van a másikkal szemben, ne hagyjuk, hogy elmérgesedjenek a dolgok. Az egység, amire itt ezt a fölhívást olvastam, ez nem csak a kápolna építésében, közvetlenül munkálkodókra, vagy szombatonként ott a Szent Anna létre járókra vonatkozik, hanem minden közösségre, különösen az engesztelő közösségekre. És fontos, hogy politikai és egyházi vezetőinkért is imádkozzunk, hogy egymással is egységben lehessenek, és a rájuk bízottakkal is. Ez a bizonyos kis füzetben a szent angyalokról, ami néhány példányt már itt talán néhányatoknak sikerült megszerezni, de ki fog jönni hamarosan. Erre is nagyon fontos instrukciók vannak, hogy mennyire fontos, hogy a politikusainkért is állandóan imádkozzunk, és az ő őrangyalaikhoz is odaforduljunk. Márfi érsek mondta ebben az interjúban, amikből itt idéztem, helyt kell állnunk, ez Isten parancsa a magyarok számára, vagyis helyt kell állnunk azzal az Európai Unióból is ránk jövő nyomással szemben, amivel szemben a miniszterelnökünk szinte egyedül próbál helyt állni. Érsek hozzátette ezt is, nem vagyok Orbán rajongó, nem akarom szentíjavatni a miniszterelnököt, de kötelességünk támogatni őt magyarságunk és kereszténységünk megőrzésében. Nekem személyesen a közelmúltban ugyancsak ilyen égi kérésre mise kilencedet kellett mondanom a politikai és az egyházi vezetőink egységének a megvalósulásáért. Ezt kérték tőlem az égiek, egyik közösségtől pedig, amiben tartozom, még emellett a Barnabás-féle rózsafűzér és a litánia kilencedszerű elimádkozását is kérték. Ez a jövőben is nagyon fontos ima szándék mindnyájunk számára. Imádkozzuk folyamatosan a rózsafűzéreket, hiszen annyi fölhívást kaptunk arra, hogy ez az, ami megállítja az iszlámot, ahogyan annak idején Lepantónál megállította, Nándorfehérvárnál megállította, vagy Buda felszabadítását is kieszközölte, hiszen nagyon sokan imádkozták. Ne fáradjunk bele az imádságban. Az imádság ne szűnjön az ajkatokról, de néha egy fohász is elég, csak Isten felé forduljon a lelketek. Nem kell belepusztulnunk az imába, ha egyéb feladataink vannak, akkor végezzük azokat, de egy-egy fohásszal, ha felajánljuk ezeket, akkor azok segíteni fognak, és lehet, hogy böjt vagy önmegtagadások, azok segíthetnek minket. Egy szent illetű valakitől kaptam egy vezeklőövet, de hát én magam lehet, hogy elpuhultabb vagyok, ezt nem tettem meg, hogy ezt használjam, viszont kaptam a közelmúltban az égiektől ajándékba olyan kis fájdalmakat, amik hát talán ehhez hasonló fájdalmak, és érzem azt, hogy ezek újra meg újra ott vannak, jelenkeznek ahhoz, hogy dolgozzam tovább, imádkozzam tovább, mindig újra ezt, ha felajánlom, akkor ezek érzem, hogy segítség volt számomra. Ha kapunk ilyen-olyan kis fájdalmakat, azokat ne taszítsuk el magunktól. Tegnapi engesztelésen itt az atya arról szólt, hogy rengeteg mindent, fájdalmat magunkra veszünk a világból, amiket nem Isten akar ránk rakni. Ezektől szabadulni kell, és egy ilyen kis követ vehetett mindenki a kezébe, és ide tehette az oltár elé, azt szimbolizálva, hogy ezeket a nem Istentől rakott terheket, ezeket rakjuk le. Viszont amiket ők raknak ránk, ilyen kereszteket, apró, kisebb, nagyobb fájdalmakat, azokat fogadjuk el szeretettel, egyesítsük Jézus keresztjével, Szűzanya fájdalmaival, és akkor azoknak megváltó értékük lesz. Néhány ima fegyvert kézbe adtunk itt ezen a találkozón is. Az egyik ez a Szent Mihályhoz szóló ima, nagyon erős exorcizmus. Másikat azt úgy próbálták tiltani, tőlünk, de erre vonatkozóan nincsen tilalom, tehát ezt főleg azt a keresztet, ha különösen oda is szentelte magát az ember már a Szentvérnek, akkor annak sokkal erősebb lesz az ima hatása, hogy így imádkozzuk ezt a Szent Mihály imádságot. Ez az, amiből mindnyájan kaptatok. Aztán említettem, hogy a Szentvér rózsafűzérnek folyamatos kilencszer formájában való imádkozása, ahhoz is nagyon nagy ígéretek fűződnek. Ha kilencszerként imádkozzuk, akkor az ígéretek közt szerepel az, hogy akkor tulajdonképpen bármit kiimádkozhatunk. Hát itt vannak ezek a szándékok, amiket felsoroltam, nem akarom újra ismételni. Ha így imádkozzuk, hogy ez a kápolna is fölépüljön végre, akkor föl fog épülni. Úgy aztán itt van, amit ugyancsak kézbe kaptatok, a Szent Áldozás 9-ed, azon a Leporellón rajta van a egyéb imádságok mellett, Jézus minden nemzet királya tiszteletére kis lapon. A szeplőtelen tehát fontos az is, ebben ott szerepel, hogy ezt az angyalokat kérhetünk ezzel a kilenceddel. A szeplőtelen szűzanyja által a mennyei atyának kell ezt felajánlanunk, és most a hónap hátralévő napjain imádkozzuk ezeket, elsősorban most arra a szándékra, mert tényleg most dől el, hogy mehet-e a kápolna vagy nem, hogy azok, akik ebben döntenek vagy munkálkodnak, azok kapják meg azt az angyali segítséget, ami által azt, ami emberileg lehetetlennek látszik, mégis megvalósulhasson. Tehát kezdjük el minél többen azokért, akiknek a kápolna felépítése múlik, elsősorban a bíboros úrért. Egyébként ezt a ima kilencedet, hogyha mondjuk a hónap elején végezzük, minden hónap elején, ezt így megszokjuk, nagyon nagy kegyelem, angyalok segítségét lehívhatjuk itt nagyon sok családtagunk, politikusaink vagy azok számára, akik közel állnak a szívünkhöz. És aztán végül ez a bizonyos kis könyvecske, amiről itt többször szóltam már, az Angyalos Páter meséli. Ennek az utolsó lapon lévő imájához a következő ígéret fűződik. Általa, ha abban a szellemben imádkozzuk, ahogyan az ott szerepel abban a leírásban, több száz angyal segítségét kérhetjük. És ez a több száz, ez nem túlzás az angyalokkal kapcsolatban, de ők nem több százan vannak, hanem milliárdszor milliárd a számuk. Kérhetjük az ő segítségüket, nem csak saját családunk őrangyalait kérhetjük így, az ő megtérésükre, olyan családtagjai megtérítésére, akik még nincsenek megtérve, hanem bárki más családjáért és az illető megtéréséért is felajánlhatjuk. És ezzel az imával zárom most ezt az emlékedést, és egyúttal ez lesz a hívek imája is. Ima környezetünk szent angyalaihoz, az utolsó ebben az imakönyvben. Álljunk föl, és akkor lélekben így kövessük ezt az imádságot. És ezután már a felajánlással folytatjuk a Szent Misét. Mindennapi környezetem szent angyalai, családom és évszázadokon át szétágazódott családfám angyalai, hazám és az Anyaszentegyház szent angyalai, minden szent angyalok, akiknek Isten parancsolt felőlem. Hadd legyünk a ti hatalmatok alatt, és részesüljünk nagy alkotó erőtök örömében, és akarat erőtök gyümölcseiben. Ti részt vesztek a Szent Háromság működésében, a teremtetlen bölcsesség fényében, és a Szentlélek izzó szeretetében. Hiúsítsátok meg az istentelenek terveit, és akadályozzatok meg minden rossz befolyást. Segítsetek, hogy megújuljanak Krisztus misztikus testének beteg tagjai, az egészséges tagok pedig eljussanak a tökéletességre. Gondoskodjatok róla, hogy a szeretet apostolsága elérje teljességét, és megvalósuljon a hit egysége. Amen.